Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság a 2028-34 közötti időszakra 2000 milliárd eurós költségvetést javasol, jelentette be a testület elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen szerint a tervezet szembenéz Európa kihívásaival és erősíti a függetlenségét. A sokat bírált közös agrárpolitikával kapcsolatban azt mondta, a mezőgazdaság erősödni fog, a közvetlen kifizetések a gazdák számára, az összes mezőgazdasági támogatás 80%-a, azaz körülbelül 300 milliárd euró biztosított és védett marad, Ukrajna támogatására 100 milliárd eurót különítenek el. Csak gyökeres módosítások esetén támogatná az unió következő 7 éves költségvetését a magyar kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelenlegi formájában tárgyalása is alkalmatlannak és ukrán barátnak nevezte a tervezetet a tegnapi kormányinfón. Bírálta az Európai Bizottság új, a gazdákat nehéz helyzetbe hozó költségvetési javaslatát a miniszterelnök is. Orbán Viktor megerősítette, Nagy István agrárminiszter javaslatokat tesz a helyzet kezelésére, a kabinet pedig kiemelten foglalkozik az üggyel. Traktorokkal vonult Budapestre és trágyát borított az Európai Unió házához gazdák egy csoportja tiltakozásul a bizottság friss költségvetési javaslat ellen. A demonstrációt a gazdaszervezetek azért hirdették meg, mert szerintük az uniós tervezet háttérbe szorítaná a mezőgazdaságot, miközben a pénzeket a védelemre, ipari versenyképességre és Ukrajna támogatására csoportosítanák át. A devizahitelek ügyében nem lesz törvénymódosítás, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, az uniós bírósági ítélet a bíróságokra ró kötelezettséget, a kormányra és a törvényi szabályozásra azonban nem. Akinek legfeljebb fele részben van tulajdon a belterületi ingatlanban, az még igénybe veheti majd az új 3%-os lakásvásárlási hitelt, jelentette be a tárcavezető. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az Otthon Start programot időkorlát nélkül hirdetik meg, és keretösszege sincs. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Lengyelország végérvényesen hozzarendelte magyarországi nagykövetét, ezzel hivatalosan is leértékelve a kétoldalú diplomáciai kapcsolattartás szintjét. Magyar Levente szerint a politikai viszony fokozatos somlása vezetett ehhez a sajnálatos lépéshez, ami példanélküli a közép-európai országokkal ápolt kapcsolatok történetében. Mindazonáltal a magyar kormány ezt egy múló állapotnak tekinti, ami nem fogja elrontani a magyarok és lengyelek között fennálló történelmi barátságot, közölte. Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia Plus programban, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a napelemes rendszerek és energiatárolók beszerzési és felszerelési költségeinek kétharmadát vállalta át a nyertesektől, 21.228 család nyert el, összesen 86,6 milliárd, átlagosan több mint 4 millió forintot. A fővárostól kapott adatok eddig nem támasztották alá az akut csődhelyzetet, fizetésképtelenséget, jelentette ki a közigazgatási minisztérium miniszterhelyettese. Latorcai Csaba az Inforádióban azt mondta, a kormány akkor tud majd dönteni Budapest megsegítéséről, ha Karácsony Gergely főpolgármester konkrét kéréseket fogalmaz meg, és Domokos László befejezi a főváros gazdálkodásának átvilágítását. Megállapodott a Budapest finanszírozásához szükséges hitelkeretről az OTP-vel a főváros. A bank elfogadta a fővárosi közgyűlés döntésének megfelelő szerződésmódosítást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Augusztus 1-től szeptember 19-ig 80 milliárd forint lesz a főváros számára felhasználható keret. Több belvárosi palotát, köztük a belügyminisztérium, a pénzügyminisztérium és a Magyar Államkincstár épületét is eladná a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Az ingatlanoknak árveréssel keresnek majd új tulajdonosokat, körülbelül 102 milliárd forintos bevétellel számol az értékesítésből a vagyonkezelő, közölte Gulyás Gergely miniszter. Egy ember meghalt és több mint 100 embert evakuáltak Dél-Koreában, miután özönvízszerű esőzés sújtotta az országot. A Szöultól délre fekvő Dél-Chungcheong tartomány egyes részein több mint 400 milliméternyi eső hullott le. Erős földrengés volt, Alaszka partjainál a hatóságok rövid időre szökőárriasztást is kiadtak, de nem tartanak nagyobb károktól. A 7,3-es rengés epicentruma a Csendes-óceánban volt, 87 kilométerre délre Sandpointtól, az alaszkai félsziget egy kis településétől. Végül az időjárásról. A csapadéksáv tovább mozdul kelet-délkelet felé, mögötte lassan felszakadozik a felhőzet, általában a legtöbb helyen kisüt a nap. A gomoly felhő képződésből azonban több helyen, a nap második felében, egyre inkább az ország keleti felében várható záporzivatar, a szél sok felé élénk, a csúcsomérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlapinterjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Összezárt veled ez a vihar felhő, megállt és felgyorsult az idő. Mi marad egyben, kiderül minden, soha se késő, soha se késő. A sorsvonal ma tisztán látható, mesztelen a lélek, mint a tisztató. Eldobok mindent, ami lent tart, ami megköt, mossa az eső, mossa az eső. Most itt van a jó.
lesz, hogyha félnél, ha félnél. Megállt és felgyorsult az idő.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel Egerben tartotta éves konferenciáját az Egyházi Könyvtárak Egyesülése július 7-e és 9-e között. A résztvevőket dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntötte.
Mindenek előtt köszönöm az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, hogy bennünket választottak, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemet választották. Én meggyőződésem, hogy nem csak a bor miatt. A címe a konferencián a szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel rendezett konferencia. Ezt olyan, mintha mi magunk itt az EKK-n, még a nevünk is alliterál, korábban ugyanez volt, még Eszterházi Károly Egyetem voltunk, és ugye most már EKK-n, mi magunkénak érezzük, hiszen ez a mi feladatunk is. A mi feladatunk az, hogy magas szintű szakmai ismereteket adjunk, mindez személyiségformálás kísérje, olyan értékeket adjunk a diákjainknak, amelyek később is megállják a helyüket a társadalomban. Egy kicsit vissza a könyvtárakhoz. Egerben három olyan könyvtár is található, ami tagja az EKK-nek. Ebből kettő pedig épp ebben az épületben működik. Talán ez köztudott önök előtt. Ez ugye a Főegyházmegyei könyvtár, és az Egyetem Tittelpál könyvtára. De ugye itt van a testvérünk, az Egri Hittudományi Főiskola könyvtára is, amely csak néhány percre található innen, és hát azt is magunkénak érezzük. Magunkénak érezzük, mert közös a fenntartónk, az Egri Főegyházmegye, és bár mindhárom gyűjtemény önálló gyűjteményként működik. Mindenki a maga területén végzi a munkáját, de mindig egymásra odafigyelve, egymást segítve, közös projekteket megvalósítva, a másik állományát kiegészítve, szolgáltatásait színesítve sikeresen tudunk együttműködni. Még azt is talán elmondhatnánk a három könyvtárról, hogy a legfiatalabb a Tittelpál könyvtár. Még úgy is mondhatjuk, hogy újonc ebben a testületben, de mégis teljes értékű gyűjteménynek érezzük magunkat. És hiába vagyunk sok tekintetben újak az intézmények között, elmondhatjuk azt is, hogy hosszú út áll mögöttünk. És aki belép ebbe az épületbe, a líceum épületébe, érzi, hogy ennek az épületnek kisugárzása van. Sokszor jönnek hozzám vendégek, külföldiek, és hazánkból, az ország másik végéből, és érzik, hogy ennek az épület, mondják is, hogy ennek az épületnek lelke van. Hát főképp akkor, amikor belépnek a könyvtárba, legyen az a Főegyházmegyei könyvtár, vagy a Tittelpál könyvtár. Ilyenkor megérezzük azt, hogy múlt és jelen kapcsolódik össze. Gyakran idézem Albert Einstein szavait, aki azt mondta, hogy az idő korántsem olyan, amilyennek látszik, nem csak egy irányba harad, hanem egyszerre létezik benne a jövő, a múlttal. Ebben a tanévben mindannyian mi itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen mi megélhettük és megérthettük az einsteini gondolatnak a tartalmát, hiszen ebben megosztom önökkel, hogy ebben a tanévben kettős jubileumot ünnepeltünk. A múlt év november 4-én volt 250 éve, hogy az intézményünk megnyitotta kapuit. Ugye Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csak 2021 óta létezik, de azért azt tudnunk kell, hogy az 1774-ben, amikor megnyitotta a kapuit, akkor egyetemnek készült, később lehetett csak jóval később egyetem, de 175 évig az Egri Főegyházmegye fenntartásában volt az intézmény, és itt működött Püspöki Jogakadémia, az első magyar nyelvű tanítóképző, Pirker János László érsek jóvoltából, és aztán az államosítás után, ami állami egyetemi státuszt eredményezett, ami csak 72 évig tartott, ez egy 250 éves táblatban elhanyagolható, akkor is, és mindvégig a 250 év alatt magas színvonalú felsőoktatási képzés volt az intézményben. Tehát mi úgy tekintünk erre a 250 évre, hogy a mi intézményünk, mondhatnánk azt is, hogy az egyetem is jogelőd intézményei megnyitotta kapuit. Ez év májusában pedig egyetemépítő püspökünk, gróf Eszterházy Károly születésének a 300. évfordulója előtt tisztelegtünk. A kettős jubileumi év mottója örökség, érték és jövő, ezt láthatták az egyetem homlokzatán. És amikor gróf Eszterházy Károly 250 évvel ezelőtt elhatározta, hogy Eger városában megépíti a vidék, ki Magyarország legkorszerűbb egyetemét, a tudomány, a hit és az ember formálás egységében gondolkodott. Messze földről hozatott a könyvtárba korszerű szakirodalmakat, minden tudományághoz kapcsolódóan a legkorszerűbb eszközöket hozatta Angliából, Franciaországból, Németországból, és így fogalmazott, soha semmi sem szerezhetett volna lelkemnek nagyobb örömet ennél, hogy itt a múzsák otthonában a királynak hű és a hazának hasznos polgárokat formálni lehessen. Tehát egy olyan nagymúltú intézményben vagyunk, amelynek elődjében már a 18.-19. században is magas színvonalú képzés volt, és folyik ma is. Mit jelent ez? Ma már a Times Higher Education által az egyetemek sikerességét mérő világranglistán a világ legjobb egyetemei között szerepel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Elmondhatjuk azt, hogy oktatási tevékenységünk az egyetem nagymúltú tradíciójára épül, ugyanakkor gyakorlatorientált és modern szemléletű. Elődeink szellemisége, munkájuk eredménye azonban évszázadok múltán is érezhető az intézményben, felbecsülhetetlen örökségként az utókornak és a jövőnek. Büszke rektorként talán megbocsátják nekem, hogy megosztom önökkel azt, hogy talán ezért is kaphatott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási tevékenysége, ezen belül pedagógus képzése magyar örökségdíjat a múlt évben. Ezért is nyerhett el egyetemünk 2025-ben az év egyeteme kitüntetést kultúra és művészet pártolás kategóriában. És hát, ha belépünk ebbe az épületbe, belépünk a Főegyházmegyei Könyvtárba, annak a gyönyörű barokk termétbe, megérezzük ezt a hatást. Szívesen keresik fel ezt a turisták, legyenek akár bölcsészettudományoknak a művelői, kutatói, vagy más disziplináknak a képviselői, a könyvtár anyaga, akár a régi, akár az új, nélkülözhetetlen forrás. A Tittelpár Egyetemünk is nyilvános gyűjtemény a Jászberényi Könyvtárral együtt. Közel 350 ezer kötetünk van, így tájékoztattak a kollégáim. Értékes tudományos adatbázisaink vannak, ismeretterjesztő Előadásokat szoktunk tartani, gyermekprogramokat, és ezáltal minden érdeklődő számára nyitva állunk. Az EGRI Egyházi Könyvtárok hatékony együttműködése egymás megbecsülésén és a személyes kapcsolatokon alapul. A béke és a szeretet jegyében úgy vélem, ez a legnagyobb értéke a mi egyetemünknek, úgy vélem, és azt az összefogást szimbolizálja ez az egyetértés, hogy nem csak a múltunk meghatározott emlékeit őrzik, hanem részt veszünk a jövő generációinak a felkészítésében, lelki nevelésében is. Nagyon egybecseng ez a cél azzal a címmel, amelyet a mai konferencia is kitűzött maga elé. De mivel elmondhatjuk azt is, kollégáim által tudom, hogy nincsenek könnyű helyzetben a gyűjtemények manapság. A felhasználói szokások változása miatt, pályázati lehetőségek beszűkülése miatt, ezért nagyon fontos, hogy ezt az összefogást, ezt még inkább szorosabbra fűzzük, és talán így sikerül javítani együttesen ezen a helyzeten. Eredményes konferenciát kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt vannak.
Beszéde végén a rektor együttműködési megállapodást írt alá Bálint Ágnessel, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnökével, melynek értelmében az egyesülés hírlevele elérhetővé válik a Tittel Pál Könyvtár platformján. Az egyesülés hírlevele évente 4-szer jelenik meg. Célja, hogy az egyesülés tagkönyvtárai megismerjék egymást, megoszthassák egymással híreiket, fejlesztéseiket és a szakmát érintő kérdésekről is tájékozódhassanak. A háromnapos konferencián számos témában hallhattak előadást a résztvevők. Dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora köszöntőjében rámutatott, hogy a mai fogyasztói társadalomban különösen fontos, hogy a lelkünket is tápláljuk.
A Szentlélek Isten segítségét hívtuk, mert mi, akik itt vagyunk, hittel valljuk, hogy Isten szent lelke, a Szentlélek Isten nem csak az első pünköskor, hanem napjainkban is képes szellemi és lelki egységet teremteni a nyitott szívű, jószándékú, istenfélő emberek körében. Kedves könyvtárosok, Johann Wolfgang Goethe, a németek nagy költője szerint minden embernek minden nap el kellene olvasni legalább egy verset, meg kellene hallgatni egy zenét, vagy pedig meg kellene nézni egy festményt, hiszen ezek nemesítik és jobbá teszik az embert. Tanulságos és megszívfelendő számunkra is ez a figyelmeztetés, mert az Úr Jézushoz hasonlóan arra emlékeztet bennünket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, nem csak a testünknek, hanem a szellemünknek és a mi lelkünknek is szüksége van megfelelő táplálékra. Nyilvánvaló, hogy a művészetek, képzőművészet, festészet, szobrászat, az irodalom is táplálják és gazdagítják a mi lelkünket. Különösen is aktuális számunkra ez a figyelmeztetés, amit ez a nagy költő mond, hiszen egy olyan világban élünk, illetve egy olyan országban élünk, ahol a rendszerváltás óta az elmúlt 3 évtizedben elhatalmasodott körülöttünk az úgynevezett fogyasztói társadalom, amely a reklámok világával, meg a plázák világával azt akarja elhitetni velünk, hogy a mi emberi életünknek a minősége elsősorban attól függ, hogy mit birtoklunk és mit fogyasztunk. Nagy kísértés számunkra is ez a fogyasztói társadalom, ez a mentalitás, annak ellenére, hogy mi mindjárt ismerjük jól az Úr Jézus figyelmeztetését, vigyázzatok és óvakodjatok az anyagiasságtól, a kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete, vagyis az ember életének a minősége. Nem vagyok könyvtáros, ezért az általam használt könyveket 3 csoportba szoktam osztani. Az elsőbe a tankönyvek, illetve a szakkönyvek tartoznak, amelyek főképpen az ismeretközlés és a tudás gazdagítása céljából íródtak. A második csoportot a szépirodalmi alkotások, a regények és a versek alkotják. Ezek a könyvek már inkább lelki táplálékul szolgálnak, hiszen nem annyira az értelmünket, hanem az érzelmünket és a mi személyiségünket akarják gazdagítani, több és jobb emberek ki akarnak formálni bennünket. Számomra is, valószínűleg az egyházi könyvtárosok számára is, a könyveknek egy harmadik nagy csoportja a Biblia és a biblikus irodalom, amelyel kapcsolatban mindnyájunknak az a véleménye, hogy azok gazdagítják a mi igazra, jóra és szépre vágyakozó lelkünket. Valószínű, sőt biztos, hogy mindenkinek vannak kedvenc könyvei, mindnyájunknak vannak felejthetetlen olvasmány élményei. Amikor fiatal teológus hallgató voltam, számomra nagy lelki élmény volt Szent Ágoston önéletrajzi írásának, a vallomásoknak az olvasása. Mindnyájan ismerjük ezt a könyvet, mindnyájan tudjuk, hogy ebben egyházunk nagy hittudósa eléggé részletesen leírja az ő életét, meg az ő megtérésének a történetét, főként ennek a könyvnek a 8. fejezetében. Azt is leírja, hogy fiatal korában nem olvasta a Bibliát, annak ellenére, hogy édesanyja Szent Mónika keresztény volt, és mint keresztény édesanyja biztatta volna, biztatta ismételten fiát a Biblia olvasására, de ő erre még akkor nem mondott igent, de leírja itt ebben a vallomásokban azt, hogy egy alkalommal, amikor Milánóban tartózkodott az ő kedvenc városában, ahol szívesen hallgatta Szent Ambrus prédikációit, egy alkalommal az egyik milánói barátjának a kertjébe húzódott vissza, a magányt keresve, ott gondolkodott, töprengett, amikor váratlanul meghallott egy vékony gyermek hangot, amely azt mondogatta: tollejet lege, vedd és olvasd. Kedves egyházi könyvtárosok, akik életük minden napján sok könyvet vesznek a kezükbe, ne feledkezzenek meg arról, hogy számunkra a legfontosabb könyv a Biblia, az Isten szava, az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istennek hozzánk intézett üzenete. Olvassák tehát rendszeresen a Szentírást, és ne feledkezzenek meg arról, amit az imént Szent Pál apostol mondott Timóteusnak. Még egyszer idézem: minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre kész legyen. Igen, ahogy mondja az apostol, öt szempontból kifolyólag is hasznos és üdvös számunkra a Biblia olvasása. Hallottuk, hogy a Biblia tanít bennünket, sok mindenre figyelmeztet minket, nevel bennünket az igaz életre, segítségével több és jobb emberek lehetünk, és képessé tesz bennünket a hitből fakadó jó cselekedetekre. Befejezésül még Szent Jeromost, ezt a nagy szentírás fordítót is szeretném idézni, aki egy alkalommal azt mondta, illetve azt olvassuk az írásaiban, aki a szentírást nem ismeri, az Krisztus sem ismeri. Mi pedig mindnyájan szeretnénk egyre jobban megismerni a megváltó Jézust. És mint egyházi könyvtárosok, másokat is szeretnénk elvezetni a könyvek könyvének, a szentírásnak az ismeretére és szeretetére. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciájának köszöntőit idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai műsorunk híreiből. A 14. Leo videó üzenete. A sport a konfliktus találkozásá alakítja, állítsuk meg a gyűlöletet. Elhunyt Alberto Bottari de Castello érsek, korábbi magyarországi apostoli nuncius. Szentszéki ENSZ megfigyelő. Az egészségügy és az oktatás a személyekre és nem az ideológiákra figyelve fejlődik. A 14. Leo videó üzenete. A sport a konfliktust találkozásá alakítja, állítsuk meg a gyűlöletet. Leo pápa a videó üzenetet küldött a L'Aquilai stadionban megrendezésre kerülő a szív mérkőzésére. Ebben emlékeztet arra, hogy a legnagyobb kihívás a találkozás, különösen most, a megosztottságok, a bombák és a háborúk idején. Nézzünk a nehézségben lévő gyermekek szemébe, hogy újra felfedezzük a befogadás bátorságát, és találkozásra kész férfiak és nők legyünk.
Partita e cuore.
Két szóval, mérkőzés és szív, egy új világot tervezhetünk, a közelség, a befogadás, a mások iránti nyitottság, és mindenekelőtt a segítségnyújtás világát. 14. Leo pápa ezt állapítja meg a 2025-ös a szív mérkőzésen rendezvényre küldött videó üzenetében. A meccsre július 15-én, szerdán este 9:30 kerül sor a L'Aquilai Gran Sasso d'Italia stadionban. A mérkőzést a közel 40 éve jótékonysági projektekben és tevékenységekben résztvevő nemzeti énekesek csapata és a nemzeti politikusok csapata játsza, amely egy estére a szolidaritás nevében összehozza a különböző politikai pártok vezetőit és képviselőit ugyanazon zászló alatt. A mérkőzés bevételét a Bambin Gesù, a Gyermek Jézus Alapítvány és az olasz Caritas által megvalósított befogadás projektre fordítják, amelynek célja, hogy élelmiszert, szállást és anyagi támogatást nyújtson a kórházban fekvő egész Olaszországból és külföldről érkezett gyermekek családjainak. A közös játék végső soron az összefogásról szól, hangsúlyozza a pápa. Felidézi az 1914. december 25-én a német, francia és angol katonák által a belgiumi Ypres város közelében lejátszott mérkőzést. A történetet a Joyeux Noël, a Boldog Karácsonyt című film és egy Paul McCartney dal meséli el. A kiindulási pont egy ügy, ami egyesít, ezúttal a háborús övezetekből érkező segítségre szoruló gyerekekről van szó.
È ancora possibile, è sempre possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe, di guerre.
Még mindig lehetséges találkozni, még a megosztottság, a bombák és a háborúk idején is. Lehetőségeket kell teremtenünk erre, meg kell küzdenünk a megosztottsággal, és fel kell ismernünk, hogy ez a legnagyobb kihívás, a találkozás. Együtt kell hozzájárulnunk egy jó ügyhöz. Újra egységet kell teremtenünk a megtört szívekben, a sajátunkban és másokéban. Fel kell ismernünk, hogy Isten szívében egyek vagyunk, és hogy a szív az Istennel és a másokkal való találkozás helye, mutat rá Leó pápa videó üzenetében. A mérkőzés és a szív, magyarázza a pápa, így két szóvá válik, amelyeket össze kell kapcsolni, amelyek egy jótékonysági rendezvényen egyesülnek, amely az életre, a gyógyulásra gyűjt pénzt, nem a pusztításra és a halálra.
Lo sport, quando è vissuto bene, da chi lo pratica e da chi fa il tifo, ha questo di grande che trasfigura lo scontro in incontro, la divisione in inclusione, le solitudini in comunità.
A sport, ha jól élik meg azok, akik gyakorolják, és azok, akik szurkolnak, ezzel a nagyszerűséggel rendelkezik. A konfliktust találkozássá, a megosztottságot befogadássá, a magányt közösségé alakítja, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Az összefogásban a jótékonysági rendezvényt közvetítő televízió tekintetek szeretett közösségévé válik, amely képes egy új tekintetet teremteni mások felé, amely szeretettel teli a gyűlölet helyett. 14. Leó számára jelentős, hogy két csapat versenyez, az énekeseké és a politikusoké. Az előbbi arra emlékeztet minket, hogy a zene jelentéssel gazdagítja szavainkat és emlékeinket, az utóbbi arra, hogy dolgozhatunk együtt a közjóért. A politika egyesíthet, ahelyett, hogy megosztana, ha nem elégszik meg az ellenségteremtésből táplálkozó propagandával, hanem a véleménycsere nehéz és szükséges művészetével foglalkozik, amely a közjót keresi. A pápa a videó üzenetének végén arra hív, hogy tekintsünk azokra a gyermekekre, akiknek tiszta a szívük, és ez lehetővé teszi számukra, hogy meglássák Istent. Tanulnunk kell tőlük, és újra fel kell fedeznünk, mi az, ami igazán számít.
Di ritrovare il coraggio dell'accoglienza, ed essere uomini e donne dell'incontro.
Fel kell fedezni újra a bátorságot, hogy befogadjunk és találkozásra kész férfiak és nők legyünk. És azt az erőt, hogy higgyünk és kérjünk fegyverszünetet, egy időt, amikor véget vetünk a gyűlölet hajszolásának. Emberiségünk forog kockán. Bárcsak ez a mérkőzés, amely a békéről szól, pontot szerezne annak javára, reménykedik a pápa. Az est célja a befogadás és a humanitárius gondviselés projekt támogatása, amelyet a Gyermek Jézus Alapítvány az olasz Caritas szervezettel közösen valósított meg. Pusztán 2024-ben ez a kezdeményezés 4351 családnak segített, 106.994 ingyenes éjszakai szállást kínálva. Ez a projekt magában foglalja a gyermekkórház támogatását a humanitárius betegek számára is, akik családjukkal együtt a világ leghátrányosabb helyzetű országaiból érkeznek, ahol akár háború sújtja őket, akár hiányoznak az alapvető egészségügyi szolgáltatások. Csak a tavalyi évben a Gyermek Jézus Kórház több mint 160 külföldi betegnek nyújtott orvosi ellátást, és támogatta családjaikat mindenben, ami nem klinikai szükségletük is volt.
Elhunyt Alberto Bottari de Castello érsek, korábbi magyarországi apostoli nuncius. Július 13-án vasárnap reggel 83 esztendős korában elhunyt Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érsek, a Trevizói Ca Foncello kórházban, ahol ápolták, adta hírül a L'Osservatore Romano vatikáni napilap. A venetói főpásztor 2011 és 2017 között Magyarország apostoli nunciusa volt. Alberto Bottari de Castello Montebellunában született a Trevizói egyházmegyében 1942. július 5-én. 1966. szeptember 11-én szentelték pappá, majd elvégezte a pápai egyházi akadémiát és különböző pápai képviseleteken szolgált. 1973-tól 78-ig Ecuadorban, 1979-től 82-ig Szíriában, 1982-ben és 83-ban Zairében, a mai Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve 1983-tól 87-ig az Amerikai Egyesült Államokban. Ugyanabban az évben a diplomáciai megbízatást missziós szolgálatra cserélte és Kamerunba ment, ahol 12 évig Fidei Donum papként többek között a 23. János kis szeminárium rektora volt az Ebolova Kribi Egyház megyében. 1999. december 18-án Foreciana címzetes érsekévé nevezték ki apostoli nunciusnak Gambia, Guinea, Libéria és Sierra Leona területére, miután Szent II. János Pál 2000. január 6-án püspökké szentelte. 2005. április 1-én Japánba került pápai képviselőként, majd 2007. december 8-án címzetes érseki székhelyét áttették Oderzóba. Ezután Magyarországra nevezték ki apostoli nunciusnak, ahol 2011. június 6-ától 2017-ig szolgált, amíg betöltötte 75. életévét. Visszatért a Trevizói Egyház megyébe, szülőhelyére, Montebellunába, élete utolsó hónapjait papi otthonban töltötte. Temetési gyászszertartását Michele Tomasi püspök végzi majd július 17-én csütörtökön délelőtt 10:30-kor a Montebellunai dómban. Alberto Bottari de Castello érseket a venetói település temetőjének papi kápolnájában helyezik örök nyugalomra. Egy évvel visszavonulása előtt ünnepelte aranymiséjét, ez alkalomból interjút adott a Magyar Kurír katolikus hírportálnak. 50 év az egyház szolgálatában. Mi jut először az eszébe, ha erre a hosszú időszakra gondol? Az érsek így válaszolt. Öröm és hála. Minél hosszabb ideje gyakorolja az ember a papi szolgálatot, annál jobban feltárul előtte a szépsége, gazdagsága, és akkor természetesen tör fel belőle a köszönet hangja. Köszönöm, Uram, nem az én érdemem ez, hanem a tiéd. Te döntöttél így, és én igyekszem válaszolni a hívásodra. Hogyan emlékszik vissza, mikor érezte először a meghívást? Az első áldozás pillanatában született meg bennem valami, válaszolta az érsek. Montebellunában laktam, a családban és a plébánián is megtapasztaltam az élő hitet. Trevizó környékén akkoriban mindenütt nagy papi közösségek működtek. Láttam változatos tevékeny életüket. A családban is volt már előttem hivatás. Az egyik nagynéném szerzetes nővér lett, később Argentínába ment misszióba. A szüleim nagy figyelemmel és szeretettel kísérték formálódásomat, köszönettel tartozom nekik ezért. Emlékszem anyám ölelésére a repülőtéren, amikor először utaztam Európán kívülre. Alberto, elég, ha boldog vagy, és azt teszed, amit tenned kell, mondta. Az ő erős hite támasz volt az életemben. Treviso egyházmegye korában nagyon gazdag volt papi hivatásokban, és ma is az, bár a csökkenés itt is jellemző. A papok mifelénk mindig szoros kapcsolatban álltak az emberekkel, a családokkal, a fiatalokkal. Gyerekkoromban a nyári szünidőben minden reggel elmentünk misére, és minden este benéztünk a plébánoshoz. Élettel teli volt az egyház. Az érsek így folytatta visszaemlékezését. Ilyen környezetben nőttem fel. Fiatalon jelentkeztem a kis szemináriumba, vagyis az általános iskola felső tagozatától kezdve a gimnáziumon át szemináriumi iskolába jártam, majd a teológiára, összesen 13 évig. A kis szeminárium növendékei közül nem mindenki lesz pap. Mi 90-en indultunk, 80 lettünk egyházmegyés papok, ketten pedig misszióba mentek. Ma 6-an vagyunk a 8-ból, 2 közülünk már magához hívott az Úr. Szeptember 13-án a Szent Márta házban együtt ünnepelünk majd a Szentatyával. Tovább is maradok, mert Ferenc pápa az irgalmasság szentévében ünnepelni hívott minden nunciust. 2-3 napot együtt töltünk majd a Szent Márta házban. Ezt követően ünnepelünk a családban is, a szentelésem helyén, a Trevizói katedrálisban. Meghatódva emlékszem vissza a szentelésre. Ott áll az ember az Úr szeretetteljes tekintete előtt, azzal a küldetéssel és azzal a képességgel, hogy terjessze Isten szavát és bocsánatát, mondta még 2016-ban a Magyar Kurírnak adott interjújában Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius. Szentszéki ENSZ megfigyelő. Az egészségügy és az oktatás a személyekre és nem az ideológiákra figyelve fejlődik. Gabriele Caccia érsek, a Szentszék New York-i ENSZ képviselője, felszólalt egy magas szintű politikai fórumon, melynek témája a fenntartható fejlődés volt. Integrált politikai intézkedésekre van szükség, hogy előmozdítsuk a nemek közötti egyenlőséget és a nők egyenjogúságát. Mindenki számára biztosítani az egészséget és a jólétet, támogatni a nemek egyenlőségét és a női emancipációt. Ezek a 2030-as agenda fő célkitűzései, melyek a Szentszék álláspontja szerint a személyre és a kapcsolatokra összpontosító hozzáállást igényelnek, nem pedig puszta ideológiai napirendet. Ezt hangsúlyozta Gabriele Caccia érsek, állandó szentszéki ENSZ megfigyelő, a július 14-én és 15-én tartott magas szintű politikai fórumon, ahol a fenntartható fejlődési célokról adott elő. Az egészséghez való jogról szólva az érsek emlékeztetett, hogy az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem egy holisztikus, testi, pszichés, társadalmi, lelki és érzelmi jólét. Ezért életbevágóan fontos részét alkotja az átfogó emberi fejlődésnek. Sajnos azonban nagy egyenlőtlenségeket tapasztalunk ezen a téren. Emberek milliói nem jutnak hozzá ma sem az alapvető egészségügyi ellátáshoz. Stagnál a szülésben meghaló nők száma, az értelmi egészséghez kapcsolódó szenvedés formái pedig láthatatlanok maradnak. Ezeknek az akadályoknak a leküzdésére integrált politikai intézkedésekre van szükség, amelyek elismerik, hogy kölcsönösen összefügg egymással az egészség és más célkitűzések, mint a szegénység elleni küzdelem, az alultápláltság, az oktatás, a víz és a higién és egészségügyi szolgáltatások, a fejlődés finanszírozása. főként pedig garantálni kell az egészséget az emberi család legkiszolgáltatottabb tagjai számára, figyelmeztetett Kacsa érsek. A magzatok, a gyermekek, az idősek, a fogyatékkal élők, a migránsok és a háborús területen élők számára. Az egyenlő és elidegeníthetetlen emberi méltóságról tartott második felszólalásában a szentszéki megfigyelő idézte a hittani dikasztérium tavaly kiadott Dignitas Infinita nyilatkozatát. A teljes egyenlőség többet kíván a puszta formális elismerésnél. Olyan feltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik a nők átfogó fejlődését, biztosítja hozzáférésüket a minőségi oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a közélethez. Óvakodni kell a nők szerepének individualista és haszonelvű felfogásától. A nőket nem szabad gazdasági vagy politikai teendők eszközévé tenni. Ellenben érvényre kell juttatni a férfi és nő egymást kiegészítő értékét, és elismerni, hogy a család a kapcsolatok eredeti helyszíne. Ezért a nemekről szóló politikának támogatnia és védenie kell a családot, az anyaságot és a szülői szerepet az egyenlőség előmozdításával együtt, mondta még el a fenntartható fejlődésről szóló ENSZ konferencián a szentszéki megfigyelő.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Egy szegényes istálló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
A nap verse.
Hold tölte. Hold, te éltető nap vízfénye, forró láz hideg verítéke, futó farkasok lihegése, fekete víz emelkedése, szerelemé. Két külön létet egybelökve, a zihálásba költözölbe, eleven éj. Nyitott szemmel mennek utánad, delejes fehér ragyogásban az álmodók. A sárga baglyok most vadásznak, és póráját a pusztulásnak szóródni szólítod a testben. Megölsz, te hold!
Szabó T. Anna Holt töltet című versét Havas Judit előadásában hallották. Szabó T. Anna költő, író, fordító 1972-ben született Kolozsváron. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végeztem. 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja, majd később néhány fél évig tanára volt az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomán György íróval és két fiúkkal. Szabó T. Anna egyetemi évei alatt kezdett publikálni. Több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózát. Író és műfordító is ő. Többek között James Joyce, Sylvia Plath, V.B. Yeats, John Updike és Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát is végzett a British Council-nak, valamint a Magyar Könyv Alapítványnak cikkeket és kritikákat írt. A közelmúltban jelent meg harmadik novellás kötete, Szabaduló gyakorlat címmel.
A nap imája.
Uram, segíts ki engem a bajból, mert semmit sem ér az emberek segítsége. Hányszor nem találtam hűséget ott, ahol nagyon számítottam rá. És hányszor leltem ott, ahol ingyen sem reméltem. Lám, ennyit ér az emberekbe vetett bizakodás, az igazak életének megoldása. Benned van, Istenem. Lám, ennyit ér az emberekbe vetett bizakodás, az igazak életének megoldása. Benned van, Istenem. Áldott légy, Uram Istenem, mindenért, ami történik velünk. De aki bízik benned, Uram, és őszinte, szívvel téged keres, az nem könnyen botlik el. Ha pedig mégis bajba jut, ha még annyira belé keveredik is, te egy-kettőre kimented, megvigasztalod, mert te nem hagyod el véglegesen a benned bizakodót. Ritka a hűbarát, aki barátja mellett minden rosszban kitart. Uram, csak te vagy a fogyhatatlanul hű mindenben. Kívüled senki más.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török